Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, jártek Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Foglaljuk el helyünket, és a 485. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 485. dicséretünk mind az öt versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Jézus Krisztus, szép fényes hajnal. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, És a következőkben hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak az 5. úrnapjából szóló tanítását. Mivel ebben az esztendőben a KT-val foglalkozunk, hadd mondjuk el, hogy a bevezető első kérdés után arról kérdez bennünket a KT, hány dolgot kell nekünk avégre tudnunk, hogy az Isten által elkészített vigasztalásban boldogan élhessünk és halhassunk. És az első dolog az az, amit tudnunk kell, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. A KT első 4 úrnapjának kérdései és feleletei ezt a kérdéskör dolgozták föl. A második dolog, amit tudnunk kell, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Ez a KT második nagy témakörének a témája, így az 5. úrnapjától az ember megváltásáról szóló kérdésekkel és feleletekkel ismerkedhetünk meg. Így hallgassuk a mai kérdéseket és feleleteket. Csapkovics Bertalan presbiter testvérünk olvassa közöttünk ezeket.
Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg e büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem. Sőt, inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyat, aki valóságos és igaz, nem bűnös ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mind valóságos Isten is.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 130. fejezetéből. A 130. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Isten áldjon meg mindannyiunkat, akik az ő igéjére figyelünk, és adja, hogy személyes üzenetet vehessünk tőle a mostani órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ahogyan az énekben is kértük tőled, úgy most is azzal a kéréssel jövünk te hozzád, hogy világosítsd meg a mi szívünket. Olyan sok mindennel vagyunk megtelve, és olyan sokszor eltelve, ami akadályoz abban bennünket, hogy téged, a te szelíd és csendes szavadat meghalljuk. Azért fohászkodunk te hozzád e mai napon, a te napodon, itt a te házadban, hogy végezd el bennünk azt a csodát, hogy megértjük a te üzenetedet, a te szavadat, amelyel keresel bennünket. Dicsőítünk téged azért, mert segítségül hívható vagy. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert közel vagy a megtört szívűekhez. Dicsőítünk téged azért, mert meghallgatod a nyomorultak kiáltását. Köszönjük neked, hogy nem fordulsz el tőlünk. Hadd magasztaljunk téged azért a reménységért, amit Jézus Krisztusban adtál nekünk, hogy ő érette és ő általa jöhetünk te hozzád a te színed elé. Adjad, hogy megértsük, hogy mindez csak ő érette, és csak ő általa tehetjük meg. Így ragad meg, és vezesd a mi gondolatainkat ebben a mostani órában is, hogy nálad, benned életet találjunk mindannyian. Hogy nálad és benned békességre találjon a mi szívünk, életünk. A ma és a holnap felől, az életünk és a halálunk felől. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytatva imádságunkat a 119. Zsoltárunk 17. versét énekeljük. A 119. Zsoltárunk 17. versét énekeljük, amely így kezdődik: Én Istenem, taníts útaidra.
Istenem, taníts utaidra, hogy szent törvényedre gondolt viseljek, és azokat megtartsam mindenha, hogy értelmet Uram, igazgass kérlek, hogy törvényedet őrizzem híven, és mindenkor megtartsam én szívemben.
Kedves testvéreim, Isten igéje Sámuel proféta első könyvéből szól hozzánk, Sámuel proféta első könyvének második fejezetéből, a 25. versből. A következőket találjuk itt megírva. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a közben járó, de ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott közben járó lenni? Kedves testvéreim, ahogyan tudjátok és tapasztaljátok ebben az esztendőben, a Heidelbergi KT gondolatai vezetik a mi Istenről való gondolkozásunkat, pontosabban a KT-nak a sorrendje, és így keressük Isten igéjének igazságait. Ahogy arra az imént is utalást tettem, a Heidelbergi KT első fejezetében az ember bűnös voltáról olvashatunk és tanulhatunk, amit azzal kapcsolatban Isten igéje elmond nekünk. Megértettük azt, hogy a bűn Isten és az ember viszonyának végzetes megromlása. Megértettük azt, hogy a bűn által, Ádám és Éva engedetlensége által az ember Isten haragját vonta magára. Isten büntetése, Isten haragja, a kapcsolat megszakadása Isten és ember között. Ezt összességében a Biblia halálnak nevezi. Ez az ember sorsa. Azt gondolom, hogy gyakran esünk abba a hibába, de természetünk szerint következik ez be mindannyiunkkal, hogy Istenről úgy gondolkozunk, mintha ő ember lenne. És éppen ezért sokszor Istent sem olyannak látjuk, mint amilyen ő valójában. Bizonyára mindannyiunkkal előfordul az, hogy megharagszunk. Találkoztam már olyan emberekkel, de hál' Istennek csak kevéssel, akik hivalkodva mondták el nekem azt, hogy tiszteltes, én haragtartó ember vagyok. Én nem lehet kibékülni. Mégis az az általános dolog, hogyha az ember nagyon meg is haragszik valamiért, idővel, szoktuk is mondani, hogy majd az idő begyógyítja ezeket a dolgokat, a haragunk csökken, és aztán sokszor a haragunk kihújni is látszik. De csak azért mondom, hogy kihújni látszik a haragunk, mert mindannyian tudjuk, hogy tényleg elég, ha vakkant egy újabbat a szomszéd kutyája, és már is lángol a haragunk. Ha valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk. Nos, az ember így gondolkozik Istenről is, hogy noha Ádám és Éva elszakadtak Istentől, szembe kerültek Istentől, Isten megharagudott rájuk, de bizonyára az Isten haragja nem tarthat örökké. Úgy ismerjük mi Istent, mint a szeretet Istenét, és bizonnyal úgy van ez, hogy ott a kezdetén még haragudott, de most, 2013-ban már biztos nem haragszik annyira. Ádám és Éva meghaltak, mi már nagyon messze vagyunk tőlük a történelemben, az időben, mi már talán nem kapunk annyit az Isten haragjából. De testvéreim, megtanultuk azt, és elmondtuk azt, hogy Isten tökéletes. És így az a rossz hírem van, hogy Isten haragja is tökéletes harag. Isten nem ember, nem múlik csak úgy el a haragja. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nem a visszavonásoknak az Istene. Nem úgy van ez, hogy Isten azt mondja, hogy kár volt annyira megbüntetni Ádámot és Évát, most már egy kicsit kegyelmesebb leszek, majd ezeket már jobban szeretem. Mi ilyenek vagyunk. Megkupáljuk a gyereket, aki még meri, aztán rájön az ember, hogy kicsit több volt, nagyobb volt. Kiabálunk a gyerekkel, na ez még sokan merik csinálni. Aztán utána rájövünk, hogy lehet, hogy a szelíd szó az többet ért volna. Talán még odáig is eljutunk, hogy bocsánatot kérünk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Istent az ember bántotta meg. A tökéletes és igaz Istent. Az ember sértette meg. Furcsa dolog nekünk azt várni, hogy az Isten eljöjjön és bocsánatot kérjen tőlünk. És furcsa dolog azt is várnunk, hogy az Isten felénk való, méltán való haragja csak úgy elpárologjon. Megértettük azt is, a római levél tanítja ezt nekünk, hogy az ember újra és újra megsérti Istent. Magyarán fönntartja azt az állapotot az ember, ami miatt Isten haragszik. És ezért az ember nem is várhatja el, hogy a tökéletes Isten tökéletes haragja csak úgy egy pillanat alatt elszálljon. Megértettük azt, hogy a korábbi szeretett kapcsolat Isten és ember között pontosan az ellenkezőjére fordult. Ott volt az ember előtt az élet, és a másik út a halál útja. Ott volt az Istennel való békesség, és az Isten haragjának lehetősége. Azzal, hogy az ember másként döntött, hogy nem jól döntött, ezzel az Istennel való szeretett kapcsolatot is veszni hagyta. Megértettük azt, hogy az ember többé nem képes Isten tetszésére élni. A törvény megmutatná nekünk, mi az, ami Isten tetszésére való, de alkalomról alkalomra, mikor szembesülünk a törvénnyel, rájövünk, hogy nem vagyunk képesek Isten tetszése szerint élni. Az ember a halál, az Isten nélküliség csapdájába esett, ahonnan nincsen az ember számára többé szabadulás. Kevés az ember akarása, még a testi halált sem tudjuk legyőzni. Szokták mondani az orvosok, amikor súlyos betegekkel foglalkoznak, hogy van benne akarás, élni akarás, és ez talán segíti abba, hogy kicsit jobban legyen, meggyógyuljon. De tudjuk, testvérek, azt, hogy eljön az az utolsó nap, és az az utolsó pillanat mindannyiunk életében, amikor hiába fogunk akarni életben maradni, hiába kapaszkodunk majd 10 körömmel az életbe, a halál le fog bennünket győzni. Az ember kevés ahhoz, és tehetetlen is. Mert azt is megtanítja nekünk a Szentírás, hogy nem csak arról van szó, hogy az ember az Istennel való szövetséget fölrúgta, és ezzel valami légüres térbe került, hanem arról van szó, hogy az ember úgy rúgta föl az Istennel való szövetséget, és úgy adta oda a szabadságát, hogy közben egy másik félhez pártolt. Az ördög hatalmába került. És még ha az ember akarna is kiszabadulni ebből a csapdából, erős, fegyveres őrzi az embert. És az nem engedi. Senkinek nem engedi. Az ember a vélt szabadság helyett, amit az ördög ígért, ott kígyó képében, olyanok lesztek, mint az Isten. Az ember tömlöcbe került, és nem csak, hogy elvesztette a szabadságát, hanem van egy erős foglár, egy őr, aki vigyáz arra, hogy az ember ebből a szabadságából, ebből a szabadság nélküliségéből kiszabaduljon. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy nem vitathatjuk azt, és talán az eddigiekben eljutottunk oda mindannyian, akik hallgattuk ezeket az ige hirdetéseket, hogy mindez az ember felelőssége. Mert az, hogy ilyen sorsra jutott az ember, az az ember döntésének a következménye. Nem mondhatjuk azt, hogy Isten nem beszélt elég világosan, inkább úgy mondanám, hogy az ember elhitte Ádám és Éva a kígyónak, hogy az Isten szerződése nem elegendő, engedett az ember egy másik ajánlatnak, és közben elfelejtkezett az apró betűs részről. Akik rutinos bankba járók, esetleg hiteleket szoktak fővenni, ma már tudják, hogy a nagybetűk azok olyanok, amilyenek, azt mindenki érti, a lényeget alul kell keresni, ott hátul, abban nagyon sok oldalban, amit senki nem szokott elolvasni. Mert általában az van, hogy amikor valami nem működik már jól, akkor mindig azt mondják, hogy de ott van. Csak el tetszett felejteni, elolvasni. Nos, valahogy így történt el az emberrel is, hogy az Isten szövetsége nem volt elegendő. Lett helyette másik szövetség, és az ember elfelejtkezett arról, hogy ez milyen következményekkel fog járni. Ha ezt az utat választja, pedig Isten világosan beszél, amely napon veszel annak a fának a gyümölcséből, meghalsz. Meghalsz. Nos, azt gondolom, és érkeztek is erre nézve visszajelzések hozzám, hogy ez egy nagyon terhelő kép, amit a Biblia mi sorsunkról elmond. És mi nem nagyon szeretjük ezt a képet nézegetni. Ez fáj nekünk. És nehezen is tudunk vele mit kezdeni. Mert ez a kép, amit fölvetít és elénk hoz a Szentírás, azt mutatja meg nekünk, hogy teljesen reménytelen a mi sorsunk, és az ember nem szereti a reménytelen állapotokat. Mi azt szeretjük, ha vannak fénysugarak, ha fényözön van. Mi nem szeretjük azokat a sötét dolgokat, amelyekből nem látunk kiutat. Éppen ezért talán nem szeretjük nagyon azt sem, ha a Biblia arról tanít bennünket, hogy elveszett, nyomorult emberek vagyunk. De ha valaki eljut oda, hogy Isten diagnózisának, ahogy erről már korábban szóltunk, igazat adjon, akkor el fog jutni oda is, hogy fölteszi azt a kérdést, hogy van-e remény? És van-e menekülés? És ha van, akkor mi ennek az útja?
De és még amíg azt magyarázgatjuk, hogy ez nem igaz, ez nem így van, addig az ember nem keresi a kiutakat. Addig az ember nagyvonalú. Amikor végre ránk szakad az, hogy milyen nyomorultak vagyunk, akkor kezdjük el keresgélni a megoldásokat. És ez egy jó dolog! Hadd bátorítsam a testvéreket, hogyha valaki úgy érzi, hogy nagyon megterhelték ezek az ige hirdetések. Ha valaki úgy érzi, hogy az Isten nagyon kegyetlenül a szemünkbe mondja az igazságot, akkor hadd hirdessem a testvéreknek, hogy ez egy jó dolog. Azért, mert az ember végül csak eljut oda, hogy beismerje azt, hogy nem megy, hogy egyedül nem tudok innen szabadulni, és azt kérdezi, hogy van-e még remény, és van-e még esély. És hadd mondjam örömmel, hogy van esély, és van remény. És ez a legcsodálatosabb, amit az ember megérthet és fölfedezhet. Hogy van esély és van remény arra, hogy ebből a lehetetlen helyzetből, a halálból, az Isten nélküliségből, a nyomorúságból az ember kijöjjön. Van remény. És ha valakinek azt mondják, hogy van remény, ki az közülünk, testvérek? Ki az közülünk, aki ne kapaszkodna bele két kézzel? Mondjátok meg az életetek folyamán, hányszor vettetek meg gyógyszereket? Mert azt gondoltuk, ott a remény. Ott a remény. És mennyi pénzt adtatok ilyen meg olyan dolgokra, amelyekről azt mondták, hogy a fájdalmaitokat csökkenteni fogja. Az ember előtt, ha valami kis remény sugár fölsejlik, az ember két kézzel marja és kapaszkodik bele. Isten igéje azt mondja nekünk, hogy van remény. De hogy megértsük ennek az útját és módját, továbbra is Isten igéjére kell nekünk figyelnünk. És nem szabad elveszítenünk az, hogy Isten mit mond nekünk. Kedves testvéreim, az embernek az az esélye és az a reménye, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten noha haragszik, de nem nyugodott bele ebbe a helyzetbe. Azt mondtuk, hogy mi tehetetlenek vagyunk, hogy mi képtelenek vagyunk a saját helyzetünkön javítani. Tudjátok, hogy mi a remény sugár? Az, hogy az Isten, a sértett fél, akinek a drága szövetségét megtörtük, az Isten nem nyugodott bele abba a helyzetbe, hogy ez így van. De vajon az a tökéletes és igaz Isten, aki joggal büntet, aki méltán haragszik napról napra újra és újra a bűneink miatt, az vajon fel tudja oldani ezt a helyzetet? Hogy lényege szerint, tökéletessége szerint büntetnie kell bennünket, de mégis meg akar menteni? Föloldható ez a helyzet, testvérek? Azt gondolom, hogy emberileg nem. Emberileg nem. Mert ha Isten haragja tökéletes, akkor vajon hogy tudna megmenteni bennünket? Emberileg nem oldható föl ez a helyzet. De mégis azt mondja a Szentírás, hogy Istennek van egyetlen és mégis tökéletes megoldása erre a helyzetre. Az a megoldás, amelyben nem sérül meg az Isten igazsága, tökéletessége, és amelyben nem sérül meg az Isten szeretete. De csak egyetlen egy megoldás van. Ezt a megoldást nem mi találtuk ki, hanem ezt a megoldást az örökké való Isten hozza és teremti meg az ember számára. És ez a megoldás azt jelenti, hogy Isten közben járót ígér, és közben járóról gondoskodik. Testvérek, mi is ismerjük a közben járás fogalmát, és talán a gyakorlatát is. Inkább úgy hívják a jogi nyelven, hogy békéltető testület. Békéltető testület, vagy békebíró. De ez nem teljesen fedi le azt a csodálatos megoldást, amit Isten teremtett meg a formát, az intézményt maga Isten találta ki. Isten teremtette meg, nem az ember találmánya, a közbeni járás, hanem az Isten megoldása. És ez a megoldás egy örökké való megoldás, egy tökéletes megoldás, amiről Isten már ott bizonyságot tett, amikor az ember szövetség szegése bekövetkezett. Az 1 Mózes 3.14-et, ha olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy Isten a bűneset után különböző dolgokat mond férfinak, nőnek, és különböző dolgokat mond a kígyónak. Mit mond Isten? Azt mondta az Úr Isten a kígyónak. Mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél életed minden napján. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az Isten ígéretet tesz. Ígéretet tesz, azt mondja, az asszony magva és te közötted harc lesz, ellenségeskedés lesz. De az asszony magva egy valaki, aki a közben járó lesz, a fejedre fog taposni, le fog téged győzni. Most úgy tűnhet, hogy a kígyó győzött, a bűn győzött, a csábító győzött, de Isten azt mondja, kész a megoldás. Az asszony magva a fejedre fog taposni. Ígéret, utalás, egy olyan megoldás, amit Isten szerez. Az ember még nem kiált segítségért, nem is teheti, mert elbújt az Isten elől. Az ember még nem gondolkozik semmilyen megoldásban, mert még nem ismeri a büntetésének a mélységeit. Még ott van a paradicsomban, az édenkertben, de az Isten meghirdeti a szabadulást, és adja a reménységnek a sugarát. Testvérek, a közben járó alkalmazása, akire nézve Isten ott a paradicsomban ígéretet tesz, nem jelenti azt, hogy Isten igazsága sérül. Nem jelenti azt. Még nem tudták Ádám és Éva, és sok-sok évszázadon és évezeden keresztül még nem tudták az emberek, hogy az Isten igazsága hogy fog megmaradni, és az ő szeretete hogy fog mégis mindezek mellett tökéletesen működni. De az Isten adott egy reménysugarat az embernek. Arra nézve, hogy én készítettem egy megoldást. És ha te erre a megoldásra tekintesz előre, ha reménységed és hited van abban, aki majd megszabadít téged, akkor te élni fogsz. Kedves, odaáll a sértett felek közé. Az egyik fél előtt képviseli a másikat. Ez nem azonos azzal, hogy valaki ügyvédet fogad. Mert az ügyvéd engem képvisel. Az én ügyvédem. Azzal szemben, akivel szemben pereskedek. A közben járó, akit Isten megígér, ő mit tesz? Esetünkben Isten előtt képviseli az embert, az ember előtt pedig képviseli Istent. Ez egy teljesen egyedül való megoldása és föloldása annak a súlyos helyzetnek, amiben az ember került. Az ember ugyanis nem tud maga mellé állítani senkit. Ha odaállítana az ember maga mellé egy másik teremtményt, akkor Isten igazsága azt mondja, te követted el a bűnt, neked kell érte szenvedned. Miért szenvedjen a másik? A Földön mi ezt eljátszogatjuk, és nem zavar bennünket, hogy miattunk a másik szenved. De Isten igazságos. Nem engedheti meg, hogy a te bűnödért valami más teremtmény szenvedjen. Magadat nem állíthatod oda. Vannak olyan ügyek, amikor emberek azt mondják, nem kell nekem ügyvéd, én védem magamat. Nem állíthatjuk magunkat sem oda Isten elé, mert a bűneink vádolnak bennünket, és nem tudjuk megmagyarázni. Nem tudjuk magunkat tisztává tenni Isten előtt. Ha az Isten megjelenne előttünk, akkor mi semmivé válnánk, testvérek. Nézzük a másik oldalát ennek. Isten megjelenik az Ószövetségben többször, és azt olvassuk, hogy az emberek semmivé válnak, földre esnek, megrettennek. Az ember, aki addig nagyon bizakodó, aki nagyon bízik önmagába, az Isten jelenlétébe hirtelen rájön arra, hogy micsoda porszem vagyok én a világegyetemben. Testvérek, kell valaki, aki odaáll közénk, Isten és mi közénk. Mi nem adhatjuk, mert nem vagyunk rá képesek. Isten küldhet valakit. Annak, akit ő küld, akit ő szerez, előttünk Istent kell képviselnie. Nem tehet másként, ő Isten követe, közben járó. Isten előtt pedig tökéletesen kell, hogy képviseljen bennünket. Ez azt jelenti, hogy annak, aki eljön, az ígéret fiának, az asszony magvának, ismernie kell az ügyet, amiért érkezik, amelyben eljár. Annak, aki eljön, ismernie kell a feleket, azaz rendelkeznie kell a felek tulajdonságaival. Ha nem ismeri az a küldött az embert, akkor hogy fogja képviselni őt Isten előtt? Ha nem ismeri Istent, milyen képet fog adni az Istenről az ember elé? Ismernie kell annak, aki eljön, a megoldás lehetséges útját. És azt kell, hogy mondjam, hogy annak, aki eljön, tisztának kell lennie. Nem lehet megvesztegethető. Annak, aki eljön, hogy odaálljon a haragó Isten és a bűnös ember közé, annak tisztának kell lennie minden tekintetben. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy látjuk, hogy az Isten kegyelme és szeretete gondoskodik már a bűnesetben arról, hogy az ember számára legyen remény. Miért van ez? Azért, mert Isten tökéletes. Tökéletes az ő haragja, de tökéletes az ő szeretete is. Az a szeretet, amely jónak látta, hogy az embert Isten megteremtse. És amely szeretet azt mondta erről teremtett mindenségről, hogy jó. Kedves testvéreim, ezt a reménysugarat, amit ott az Édenkertben Isten fölvillant, és amely reménysugár élteti az emberiséget, hosszú évezredeken keresztül Isten időről időre megerősítette és táplálja. Már az Ószövetségben olvasunk a legelső időkben az áldozatokról. Az áldozatokról, amelyek Isten és ember közé oda kerülnek. Nem véletlen az áldozatok föltűnése. Az ember érzi azt, hogy valakinek lennie kell, valakinek bűnhődnie kell azért, amit én teszek, de ha nem én vagyok, akkor kell, hogy legyen valaki, valami. Aztán megjelenik az egyház az Ószövetségben. És kiket rendel Isten az ő népe köré? Rendel főpapot, rendel királyt, és rendel prótokra, a királyokra, prófétákra, és a főpap. Látni? Azt fogjuk látni, hogy ezek a személyek és az áldozatok hol álltak? Isten és az emberek között. Mindig ott álltak. Isten és az emberek között. Az volt a feladatuk, hogy az emberek előtt képviseljék Istent, és az Isten előtt képviseljék az embereket. Olvastunk nemrégiben a prófétákról, Illéső, Elizeusról. Láttátok, olvashattátok, hogy hogy égett a szívük az ő népükért, de ki előtt képviselték az ő népüket? Isten előtt. És hogy éltek a népük előtt? Úgy, hogy képviselték Istent. odaadattak ők, a főpapok, a királyok, a proféták, ott állnak az Ószövetség idején Isten és az ember között, de van egy súlyos probléma ővelük. Ez a súlyos probléma pedig az, hogy az áldozatok nem egy lényegűek az emberrel, tehát nem hozhatnak tökéletes megoldást az ember számára. A többiek, királyok, főpapok, proféták közülünk valók, emberek. Magyarán azt kell mondanunk, hogy általuk nincsen végleges megoldás. De miről is beszélt Isten ott az Édenkertben? Azt mondta, hogy az asszony magva. Nem arról beszélt, hogy lesznek majd intézmények, gyakorlatok, lesznek emberek, feladatok, tisztségek, amelyek köztem és közöttetek elrendezik a dolgokat, hanem miről beszél az Isten ott az Édenkertben? Arról beszél, hogy az asszony magva. Egy valakiről beszél Isten. Azt kell tehát mondanunk, amikor megkérdezzük, hogy akkor mire valók az Ószövetségben az áldozatok, a főpapok, a királyok és a proféták, azt kell, hogy mondjuk azért rendeli őket Isten, hogy emlékeztessenek és előre mutassanak. Minden időben emlékeztették az embereket arra, hogy bűnösök vagyunk, akik Isten előtt meg nem állhatunk. De minden időben emlékeztették az Ószövetség idején ezek a dolgok és ezek a személyek az embereket arra, hogy Isten ígéretet tett a tökéletes megoldásra valakire, aki eljövendő. Az Ószövetségben az emberek előre tekintenek, várják. Várják a messiást, ahogy egy időben elkezdték nevezni. Az Isten megoldását, az asszony magvát, aki majd eljön, akiben majd megáldatik a földnek minden nemzetsége, ahogy Ábrahámnak és az atyáknak ígéri Isten. Kedves testvéreim, vár az emberiség hosszú évezredeken keresztül valakire, aki nem bűnös, nem olyan, mint mi, de mégis lehajol hozzánk, és olyanná lesz, mint mi, hogy bennünket is képviselhessen Isten előtt. Hirdetem nektek az Úr Jézus Krisztust, akiben hitünk és meggyőződésünk szerint az Isten ígérete egyszer s mindenkorra beteljesedett. És akiben ez a reménysugár tűzoszloppá és lángá lett, hogy egyszer s mindenkorra lássák minden nemzetek Krisztus korában és azután is, hogy az Isten betöltötte az ígéretét, közben járót szerzett, aki Isten tökéletességével volt itt jelen közöttünk, és elhozta az Isten világát közénk, és képviselt bennünket, bűnös, nyomorult embereket az Isten színe előtt, amikor a bűnnek a büntetését, az átok halált, a kereszt halált elhordozta. Kedves testvéreim, mi előre tekintünk úgy, hogy közben látjuk mindazt, amit Isten megtett. Ahogyan Isten betöltötte az ő ígéretét. Isten nagyszerű megoldása, amikor arról beszél a paradicsomba, hogy lesz közben járó. Lesz egy valaki, aki ezt a nagyon nehéz helyzetet föloldja, és az Isten haragját az emberről elveszi. Az asszony magva, aki majd legyőzi azt, aki bennünket fogva tart. Ez az Isten szeretete, hogy eljön Jézus Krisztus ebbe a világba, aki született Szűz Máriától és fogantatott Szentlélektől. Majd fogunk erről még mélyebben is beszélni, és Isten csodálatos tervét fogjuk magyarázni előttetek. Isten megoldás tökéletes. Isten megoldása nem igényel kiegészítést. Nem reménykedhetünk magunkban, nem reménykedhetünk másokban, nem reménykedhetsz a cselekedeteidben, de hívlak és bátorítalak mindannyitokat, hogy vessük a mi reménységünket Jézus Krisztusba, az Atya megoldásába. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mindaz, amit elvesztettél, én vagyok. Ha az atyához akarsz menni, nem teheted máshogy. Azt mondja Jézus Krisztus, csak is én általam. Az atya tökéletes megoldása. A közben járó, aki közvetít Isten és közötted. Azt mondja ez a Jézus Krisztus, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Az visszanyeri azt, ami Ádámban és Évában elveszett. A szabad a haláltól, annak élete van. Hadd hívjalak benneteket így Jézus Krisztushoz, emlékeztetve benneteket arra, amiről olvastam is. Egy ószövetségi pap, akinek a fiai vétkekben jártak, azt mondta, hogyha egy ember ember ellen vétkezik, ott Isten igazságot tesz, döntő bíró. De ha az ember az Úr ellen vétkezik, ki lehetne ott döntő bíró, és ki lehetne ott közben járó? Jézus Krisztus a közben járó. Ő az, akire nekünk föl kell néznünk, és akiben egyetlen egy reménységünk lehet. Gyertek, imádkozzunk ő előtte, szívünkből, lelkünkből, valljuk meg előtte bűnünket, és adjunk hálát az Isten csodálatos megoldásáért. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére a 228. dicséretünk második és negyedik versének éneklésével. A 228. dicséretünk második és negyedik versét fogjuk tehát énekelni. A második vers így kezdődik. Ó, vonj, atyám, fiadhoz engem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert újból láttatod velünk azt, hogy tökéletes Isten vagy, és aki benned bízik, nem fog csalódni, hanem életet nyer. A te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy kegyelmesen hirdetted meg ott az édenkerti bűneset után a reménység egyetlen útját, és magasztalunk téged, hogy ezt a reményt ígéreteiddel, küldötteiddel életben tartottad, mindaddig, amíg ez ígéret be nem teljesedett a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy őt elküldted érettünk. És köszönjük te neked, hogy mindaz, amire ő bátorított, hívott, bátorít és hív bennünket, az életre vezet. Vedd el a mi szívünkből a kétségeket, és adjad, hogy hittel hadd merjük magunkat odabízni, rábízni arra a megoldásra, az egyetlen megoldásra, amelyet te készítettél, és te vittél véghez érettünk. Köszönjük te neked, hogy így keresel most bennünket, elveszett nyomorult embereket, így szólítgatsz és hívsz bennünket magadhoz, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy úgy tekinthetünk rá, mint akiben képviselve vagyunk te előtted, és így várjuk, ő érette és egyedül csak is ő érette a te áldásaidat, jó tetszésedet, kegyelmedet. Így legyél és maradjál velünk az elkövetkezendő héten, s ragyogtassál ránk olyan napokat, amelyben boldog emberek lehetünk, az ő általa megszerzett kegyelem által. Kérünk téged, különösen is vedd körül gyászoló, megszomorodott testvéreinket, s adjad, hogy benned keressenek vigasztalást és nyugodalmat az ő lelküknek. Kérünk téged betegeinkért, hogy a kedves előtted vidd véghez az ő gyógyulásukat, de gyengeségüket fordítsad üdvösségükre, hogy ők még inkább testi gyengeségeik közepette is meg tudjanak ragadni téged, akinek van hatalmad élet és halál fölött, aki a betegségből is ki tudsz bennünket hozni. Kérünk téged reménytelenségbe jutott testvéreinkért, adjad, hogy a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban meglássák a reménységnek egyetlen drága lángját, akiben beteljesedett a te ígéreted, és akiben minden a benned hívőké. Kérünk, hogy így legyél és maradjál közöttünk. Emlékezzél meg rólunk egyen-egyenként, vezess bennünket a te utaidon, míg nem hozzád érkezünk. Amen. Imádkozunk most közösen és fennhangon is, úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző és megtartó pásztora, gondviselője az elkövetkezendő héten is. Kedves testvéreim, az ének, amellyel befejezzük Isten tiszteletünket, a 66. Zsoltárunk 8. verse. Vezesse ez az énekvers vissza a mi gondolatainkat az ige üzenetéhez. Tehát a 66. Zsoltárunk 8. versét énekeljük. Gyertek, halljátok, hadd beszéljem, ti néktek Isten félőket, Isten félőknek, amiket Isten tett vélem.
Halljátok, hadd beszéljem, ti néktek Isten félőknek, amiket Isten tett én vélem, még egyesen tett lelkemnek, hogy szájammal hozzá kiállték. Meghallgatták. beszédével.